Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Először sikerült megmérni az antianyag optikai spektrumát. A CERN, vagyis az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kutatóközpontjában a tudósok egy hidrogénatomot vizsgáltak. A nagyon precíz mérési pontossággal elért eredmények szerint az antihidrogén ugyanolyan optikai spektrummal rendelkezik, mint a hidrogénatom. Ez ismételten megerősíti a részecske fizika alapmodelljét. Egy kis mérési bizonytalanság azonban továbbra is maradt, és talán éppen abban rejlik az anyag és az antianyag közti különbség. A jövőben a szakértők ezért fokozni akarják a precizitást, hogy így még pontosabban vizsgálhassák az anyag és antianyag szimmetriáját, amivel arra is választ kaphatnak, hogy az ősrobbanás után miért tűnt el az antianyag és miért anyagból áll az univerzum. A terhesség alatt átmenetileg megváltozik a nők agya, ezt állapították meg a barcelonai Universitat Autonoma és a holland Leideni Egyetem kutatói, akik a Nature Neuroscience című folyóiratban publikált tanulmányban ismertették eredményeiket. A kutatók megállapították, hogy az állapotos nők agyának bizonyos részein csökken a szürke állomány, ami segíti az alkalmazkodást az anyasághoz, valamint az anya és gyermeke közötti kötődés kialakulását. A kutatók arra nem találtak bizonyítékot, hogy a várandós nők memóriája romlott volna. Az észak-afrikai vadászó gyűjtögető népek már 10 000 évvel ezelőtt ismerhették a zabkását, derült ki egy új tanulmányból, amely szerint a történelem előtti emberek edényeket használva főzhették meg a vadon termett gabonaféléket és más növényeket. A Bristoli Egyetem kutatói a Szahara líbiai részének két lelőhelyén talált több mint 100 edény töredéket vizsgáltak meg. A leleteken talált olajos maradványok szénizotóp arányait megvizsgálva a kutatók megállapították, hogy az edények legalább 4 000 évvel korábbról származnak, mint hogy a területen kialakult volna a növénytermesztés és a mezőgazdaság.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Nem szabad a genetikát abszolutizálni, a környezeti tényezők is rendkívül fontos szerepet játszanak az életünkben. Falus András immunológus egyetemi tanárral folytatott beszélgetésünkből kiderül ez is, de szót ejtünk arról is, hogy milyen lehetőségek nyílnak a személyre szabott orvoslás előtt a rákkutatásban.
Nem csak genetika határozza meg azt, hogy az életünk milyen, vagy mi milyenek vagyunk, vagy milyen betegségeink lesznek, hanem az úgynevezett epigenetika is, tehát a környezeti hatások, tehát a táplálkozás, a mozgás, a higiénia, de még a mentális, pszichológiai, szociológiai hatások. Egyre többet tudunk a művészetnek a hatásáról az emberi egészségre, a testi és lelki egészség elválaszthatatlanságára. Ez az életmód, úgy is lehet mondani. Tehát nem csak génjeink vannak, hanem a mi döntéseink, például életmódunk által meghatározott jellegzetességek is. Nagyon rossz dolog, ha a genetikát vagy a genomikát abszolutizáljuk. Óriási eredmények vannak, hihetetlen interneten szabadon elérhető adatbázisok, hatalmas ugrás van a genetikába és a genomikába, de ugyanígy az epigenetikába is, tehát annak a megértésébe, hogy hatnak ránk a környezeti tényezők.
A gyógyítás egyik útja lehet a betegségeket okozó, vagy azokra hajlamosító génhibák kiszűrése. Vannak-e ilyen kutatások például a rákbetegségekkel kapcsolatban?
Persze, hihetetlenül sok a nagy népbetegségek, mint a rosszindulatú betegségek, autoimmun betegségek, allergia, mozgásszervi, idegrendszeri, tehát pszichiátriai, idegdegenerációs, mint Alzheimer, és a hihetetlen sok ilyen vizsgálat van. Ha már ön a tumort kérdezte, tehát a rákkal kapcsolatos genetikai eredményeket kérdezte, rendkívül sokat tudunk azokról akár mutációkról, egyedi élet alatt létrejött genetikai szintű változásokról, amik például felgyorsítják a sejtosztódást és nem kontrolláltá módosítják, ami lehetőséget ad arra, hogy a sejtek rosszindulaton elszaporodjanak, és ezek közül egyre többet ismerünk. Tehát olyan utak, útvonalak vannak a sejten belül, ahol ma már genetikai és megint hangsúlyozom epigenetikai megközelítéssel azonosítani lehet azokat a változásokat, amik például egy ilyen rossz indulatú bujjázáskor kialakul. Ugyanakkor nagyon sok olyan gén van, ami gátolja ezt a rossz indulatú bujjázást. Ezen gének elromlása is vezethet a különböző rákos jelenségek fokozásához. Tehát nem csak rákot okozó hibák, genetikai vagy epigenetikai hibák vannak, hanem a rák meggátlásáért felelős genetikai, epigenetikai elemek elromlásáról is lehet szó. Tehát ez egy kétoldalú mérleg, ahol a egyensúly eltolódása vezethet ennek a súlyos folyamatnak a kialakulásával. De pont a személyre szabott orvoslással, a genetikai szűrővizsgálatokkal, az életmódunk magunk általi szabályozható befolyásolásával nagyon sok megelőző lehetőség van. Ma már sokkal több rák gyógyítható, megelőzhető, nagyon korai stádiumban fölismerhető, mint akár ezelőtt 5-6 évvel. Tehát nagyon gyorsan halad ez a irányzat is. Persze ez se egy olyan folyamat, amit holnapra hiba nélkül megvalósul, és minden probléma elhárul, mert egyre újabb és egyre más lehetőségei vannak az orvoslásnak is, de úgy tűnik például az immunrendszernek is, hogy minél előbb és minél eredményesebben ismerje föl ezen rákos sejtek keletkezését. Van egy ilyen adat, hogy egy felnőtt emberi szervezetben 10 perc alatt létrejön mindig egy elvileg rákos sejt, de az immunrendszerünk hang és zaj nélkül, minden feltűnés nélkül ezeket eltávolítja és a csirájában elfojtja. Az a tumor, az a rák, ami már megnő, ami már kialakul, az már ezt az elsődleges csatát az immunrendszerrel szemben megnyerte. Szóval ez egy nagyon sokoldalú kérdés, rengeteg genetikai vizsgálat folyik természetesen a rákkutatásban.
Ha egy betegséggel kapcsolatban génhibáról beszélünk, arra létezhet gyógyszer?
Abban az értelemben igen, ha a gyógyszer szót széles értelemben értjük. Tehát egy génhiba, és mindig csak a génre gondolunk, de megint hangsúlyozom, hogy epigenetikai hiba, tehát környezeti életmódbeli rendellenesség is okozhatja ezt a most már felismerhető, molekulárisan felismerhető hibát, de maradjunk a génhibánál, amit ön kérdezett, akkor elvileg ezekkel például a génszerkezetekkel, eljárásokkal, amiről az imént beszéltünk, elvileg nyílik egy lehetőség, hogy ezt a génhibát kiiktassuk. De olyan megoldás is lehet, ami tulajdonképpen a hagyományos gyógyszerekkel is megoldható. Például ez a bizonyos feltételezett génhiba egy vagy két sejttípusnak az osztódását serkenti, vagy a gátló, a fékező mechanizmusokat rontja el. Lehet olyan gyógyszert kitalálni, és hát van is ilyen, amelyik pontosan ezt a túlzott burjánzást gátolja, és a rákos sejt elleni védekezést fokozza. Tehát soha nem egy génhibáról beszélünk. Egy nagyon fontos fejleménye a biológiai gondolkodásnak, nem csak a genomikai, genetikainak, hogy gyakorlatilag egyes szám nem létezik. Csak nagy génhálózatok léteznek. Hogy mondjak egy példát, ami most közel áll hozzánk, mindenki tudja, hogy szilveszter éjjel a mobil telefonhálózat az ugye meglehetősen terhelt, az ember nem tudja azonnal a szeretteit fölhívni, akik messze vannak tőlem. Na, ennek ugye az az oka, mindenki belátja, hogy a hálózat hihetetlenül terhelt. Nem abban a telefonban van hiba, amit a fülünkhöz szorítunk, hanem a hálózatban. Pontosan ugyanez a helyzet a úgynevezett génhibáknál és a legkülönböző betegségeknél is, hogy valahol a hálózat szenved valamilyen kárt, az átmenő pontok túlterheltek, idézőjelben mondom. Tehát rendszerben gondolkozunk. Nem egy génhibát lehet kijavítani, hanem valahogy a rendszert lehet megjavítani, vagy serkenteni, vagy éppen esetleg gátolni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.